16 óra.
Mária Rádió Veszprém, FM 95,1.
Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szabó András vers- és prózamondóval, Molnár Péter beszélget.
Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, és személy szerint Szabó András előadó művész barátomat, aki próza és versmondó. Szeretném megkérdezni, hogy a gyerekkorod,
igen,
ami mindenkinek ugye a meghatározott élménye, azon kívül, amit még nem mondtam, hogy neked eredetileg négy testvéred, négyen vagytok testvérek, vagy voltatok, bocsánat, igen, most már kénytelen vagyok ezt mondani.
Meghalt, igen.
Hogy a gyerekkorod mennyire volt meghatározó a te számodra, és hogy indultál el a felé, az út felé, amit úgy mondanak, hogy magyarság szeretett, tűzön, vizen keresztül, és hogy hogyan sikerült neked a magyar irodalmat ennyire megkedvelned és magadévá tenned?
Nézd, adódik a válasz erre, hiszen ha jól ismeri valaki Balassagyarmatot és környékét, akkor látja azt, érzékeli azt, és utána is tud olvasni, hogy az egy irodalmat lehelő vidék. Tehát ha jobbra kiteszed a kezedet, ott van Csesztve, a Madárcskúria, ha átszaladsz az Ipolyon, Sklabonyát találod meg, nem messze tőled, Horpács, egy igen-igen gazdag múltú, irodalomban gazdag múltú város. Kobjáti Jenő is ott tanított, nem beszélve Mikszáth Kálmánról, ugye, aki a megyeházán volt, esküdt is. És hát ott van Mohora is természetesen. Tehát igen, bárhova nyújtod a kezedet, mindenütt irodalmat találsz. Na most édesapám első generációs értelmiségi volt. Ez egy érdekes dolog, hogy akkor édesanyám és édesapám számára csak Balassagyarmat nyílt lehetőségként, akkor már összeházasodtak egyetemi éveik alatt, hogy Balassagyarmatra kerüljenek. Ott hirdettek meg tanári állást, tehát nekünk semmi kötődésünk Balassagyarmathoz nem volt. Édesapám egy kis vasmegyei faluban született, Bőben, a Büki fürdőtől, amit most annyira ismerünk, 2 kilométerre fekszik. Ez a gyönyörű fekvésű kis falu, Bő. Első generációs értelmiségi volt, ami annyit jelent, hogy ott két kitörési lehetőség volt. Vagy igen, pap lesz, vagy tanár. Igen. Most mindenki pap lett a baráti körből, egyedül apám lett tanár.
Értem.
Gyerekkoromban arra emlékszem, hogy meglátogatták őt a pap barátjai, porosan, fáradtan az ország különböző szögletéből érkeztek. Leheveredtek a ebéd után, leheveredtek a heverőre, és Szabó Lőrinc verseket olvastak, hiszen Szabó Lőrinc is Balassagyarmathoz kötődött gyerekkorában, a Tücsök zenében erről nagyon szépen ír, és a kedvenc verseiket is elmondták, emlékszem rá, Dzsida Jenő versekkel ott találkoztam először. Tehát édesapámnak a történelem és magyar szakos tanári jelenléte, édesanyámnak a magyar szakos tanári jelenléte rengeteget számított, sok könyv volt a házban, úgyhogy az olvasás az hozzátartozott napi életünkhez. Tehát azt kell neked erre válaszolnom, hogy maga a táj, az Ipoly menti táj hatott rám igen-igen inspirálóan, és a szülői környezet természetesen.
Utána gondolom ott az általános iskolát, igen, és gimnáziumot elvégezted. Úgy tudom, hogy az ELTE-re jelentkeztél,
igen,
ahol
igen,
magyar népművelés szakra felvettek téged. Ez milyen hatással volt utána az életedre, miután tudom, hogy a 5-ös kollégiumba is bekerültél, tehát a verseket gondolom ott is olvastad, hogyne, és egyre többet gyűjtöttél hogyne magadba ebből a szép hogyne irodalmi.
Hogyne. Hát gondold el, majd erről talán később tudunk beszélni, hogy a Balassagyarmat a Balasság birtoka volt. Aztán én a Balassi Bálint gimnáziumba járok még Balassagyarmaton, és fölkerülve valóban az ELTE-re, magyar népüvelés szakra, mindjárt egy harmadik szakot is választottam, az ELTE Balassi Bálint szavaló körének lettem a tagja. Tehát azt kell neked mondanom, hogy három szakos is voltam. Meghatározó élményem az egyetemi színpad. Tehát én 71-ben kerültem az egyetemi színpadra, illetve Budapestre, valóban az ötvös kollégiumba, és 71-től gyakorlatilag 1991-ig az egyetemi színpad bezárásáig én az egyetemi színpadon szerepeltem. Na most mit jelentett az egyetemi színpad? Hát az annyit jelentett, hogy különböző irodalmi esteken szerepeltem, vettem részt. Olyan egyéniségek, óriási talentumok rendeztek minket, mint gondold el, mint Latinovics Zoltán. 1974-ben egy remek Radnóti műsort szerkesztett Latinovics Zoltán. Hatalmas élmény volt vele dolgozni, eleven élményem máig is, és 1975-ben pedig egy Balassi estet. Tehát végig ott voltam ezeken az irodalmi esteken. Az ötvös kollégium erre csak rásegített, hiszen a híres 1895-ben alapított ötvös kollégiumról van szó, mely a párizsi École Normale Supérieure mintájára alakult meg, és itt mindig is hagyomány volt a francia orientáltság, itt mindig is hagyomány volt, hogy az egyetemi képzés mellett még plusz órákat vegyen fel az egyetemi hallgató, és hát külön irodalmi stúdiumokra jártam. Tehát a vers szeretetemet ez még csak erősítette, még csak felfokozta. Úgyhogy több irányból jött, tehát ugye említettem a szülői hátteret, és felkerülve Budapestre a Balassi Bálint szavalókör és az ötvös kollégium mélyítette bennem még a versek, illetve a prózák szeretetét is.
Visszakanyarodva a szüleidre, én úgy tudom, hogy az édesapádat nagyon szeretted.
Nagyon.
Pár évvel ezelőtt egy riport készült veled, és ebbe gyönyörűen megfogalmaztad az édesapáddal kapcsolatos szeretetedet. Én szeretném ezt szó szerint idézni, gondolom, hogy neked most is jól fog esni, ha én ezt felolvasom, pedig ezt te mondtad.
Biztos vagyok.
Ezt én tőled szerettem volna hallani, de nem biztos, hogy szó szerint már emlékszel rá, de a lényeg benne van. De szó szerint ezt mondtad a rádióriportban, hogy édesapám mindig vitt magával minket és a tájnak és a költészetnek varázslatos egységét teremtette meg számunkra.
Ez így van.
Én úgy hiszem, hogy ennél szebb álszpoétikát nem nagyon lehet megfogalmazni. Tehát én most megelőlegezem, hogy te mit gondolsz, hogy ez lehetne akár a te álszpoétikád is megfogalmazva?
Lehetne bennem a táj, a magyarság élmény, az Isten élmény, ez a Szent Háromság,
igen.
ott van. Na mostan, ami még egyszer édesapámra visszatérve, nagyon jól emlékszem arra, biciklivel mentünk, hol Szügybe, hol Mohorára, és a tavaszokra emlékszem, amikor ugye már megengedte az idő azt, hogy nyerekbe üljünk, és ott vitt még engem a vázon, még kicsi voltam, és ahogy nézett körbe, akkor már is mondta Áprili Lajosnak a Március című versét, a naptüze látod a fürge diákot, a hegyre kicsalta, a csúcsra kiállt. A tavaszt, a természetet Balassagyarmaton és környékén szerettem meg, és az apámnak a bicikli vázán.
Gyönyörű történet, így utólag is visszagondolok erre a képre, amit te most elmondtál nekünk, és engem is ez nagyon megfogott. Én tudom, hogy te nem vagy egy dicsekvő ember, és nem szereted, hogyha azokat a díjakat nagyon elmondják, amiket kaptál ez alatt a jó pár év alatt, de én a teljesség igénye nélkül felolvasnék egy párat, amit azért az életbe elértél és kaptál. Kaptál Kazinci díjat, Radnóti díjat például, Balassi emlékérmet, Madács díjat, Teleki Pár érdemérmet, Cine Mihály díjat, és hát 2015-ben megkaptad a Magyar Érdemlen Lovak keresztjét. Okay. Pontosan azért ez volt a megfogalmazás, hogy a sokoldalú, a Kárpát-medencei magyarság összetartozását erősítő, kulturális értékeit népszerűsítő, előadó művészi pályád elismeréseként.
Igen, ezt nem tudom, hogy ki fogalmazta meg, de tökéletesen ülés áll, mert amikor módom nyílt, akkor valóban jártam a történelmi Magyarországot, és azokat a területeket is szólaltatom meg, azoknak a területeknek a költőit, íróit.
Én neked akkor is gratuláltam, de itt a rádió hallgatók előtt is hadd fejezzem ki, hogy gratulálok neked ezért a díj, és gondolom, hogy az egyik legértékesebb díj számodra.
Igen, nagyon köszönöm. Köszönöm szépen.
Még valamit szeretnék kérdezni, hogy én úgy tudom, hogy te mélyen vallásos ember vagy. Neked a jó Isten, a Teremtő mit jelent a személyes életedbe, mennyire visz előre? Mindannyian tudjuk, hogy a talentumot, a tehetséget fentről kaptuk. Te ezt hogy éled meg a mindennapokba?
Nézd, Kosztolányi nem volt egy hívő lélek, de azért igen, eljut odáig az utolsó kötetében, a hajnali részegségben, amikor bemeri vallani azt, pedig megírta a Ballatort is, majd ajánlom az olvasó közönség figyelmébe, hogy a hallgatók figyelmébe, hogy olvassák el, de azért ott van az, hogy azért mégis egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam. Na most én mindig érzem ezt, a mindennapokban érzem, az apró gesztusaiban, ahogy megérkeznek ezek a válaszok a döntéseimben is. Tehát a döntéseimben is segít. Mindig olyan döntéseket sikerül hoznom, amelyekkel én a későbbiekben is azonosulok. Abban a pillanatban, amikor meghozom, lehet, hogy határozatlan vagyok, de valahol mindig igazolnak a döntéseim. És tudom, hogy ebben ő szól bele.
Igen, igen.
Ez egy hatalmas nagy érzés.
Ez egy csoda, ezt így mondják.
Így van. Tehát,
amikor az ember rájön arra, hogy a tehetséget tőle kapta, amikor arra rájössz, hogy neked küldetésed van, igen, és a jó Isten elvárja tőled, hogy evel a talentummal és evel a tehetséggel te ezt csináld, és terjeszt az emberek között.
Na, ez egy nagyon fontos, amit mondtál, mert egészen bizonyos vagyok abban, hogy megharagszik arra az emberre, aki nem él a talentumával.
Ez biztos. Tehát
ő jó néven veszi azt, igen, hogy a belém csöppentett talentummal élek.
Tehát ez a sok minden, ez nem véletlen. Azt hiszem, ezt mind a ketten tudjuk, igen, és mind a ketten ebbe egyetértünk.
Igen. Egyet.
Azt még elfelejtettem mondani ebbe a sok díjjal kapcsolatban, hogy te 89-től az Ötvös Kollégium könyvtárának a vezetője voltál, és 2 éven keresztül pedig a Magyar Kulturális Intézet igazgatóhelyetteseként voltál Pozsonyban. Tehát gondolom, hogy életednek ezek is fontos állomásai, amit nem szabad kihagyni.
Hogyne.
Milyen élményeid voltak például Pozsonyban?
92-93-ra esett ez az időszak, nem egészen 2 év. Hát óriási változások volt a gondol, de akkor történt meg a szétválása, igen, ugye, az országnak.
Igen.
Tehát Csehszlovákia akkor vált ketté. De ami engem nagyon megragadott, az a pozsonyi magyarság. Nyilvánvaló, hogy egyrészt tehát a szlovákok felé kellett prezentálnunk a magyar kulturális értékeket, másrészt pedig azokat az embereket tartottam számon, akik valamikor a pozsonyi középosztályt erősítették. Olyan embereket ismertem meg, akik például a híres Stefánia kávéháznak voltak az igazgatói, és irodalmi esteket tartottak. Tehát egy cukrász az arra is adott, hogy irodalmi esteket lopjon be a térbe, ahol éppen az a helyiség volt. Tehát olyan embereket ismertem meg, az irodalommal kapcsolatosak, költők, akik írók, és kicsit méltánytalanul tartotta őket számon a hazai közvélemény,
igen,
de
igen,
én a közelükbe jutottam, hiszen irodalmi esteket szerveztünk többek között nekik.
Én tudom rólad, hogy te végig utaztad az egész Kárpát-medence magyar lakta területeit, jártál Bécsben, Münchenben, Norvégiában, Svédországban, különböző magyar összejöveteleken, ahol a magyar prózát tudtad népszerűsíteni. Milyen élményeid vannak ezekkel az előadásokkal kapcsolatban?
Hatalmas élmény volt, egészen más volt ez az élmény, mint az anyaországi. Például a kárpátaljai élményem volt az egyik legemlékezetesebb. Magyar irodalmunkban van egy olyan vers, ami egyedülálló, egy magyar-török katona írja meg, egy janicsár katona. Igen. Tudomásom szerint két nyelven nem született a magyar irodalomban vers. Tehát egy olyan fiúról van szó, akit elhurcolnak Sztambulba, Konstantinápolyba, és visszajöve az országba, mint török katona harcol az anyaország ellen. Nem felejti még el édesanyja nyelvét, a magyart, a törököt kiválóan beszéli, és itt szerelmes lesz, és ennek a szerelemnek nyoma ez a vers, ami nem jut eszébe magyarul, az kiegészíti törökül, abban a hiszemben, hogy a kedvese meg fogja őt érteni. Na most ez mindenütt hatalmas kacajt támaszt kelt, ha itt mondom el, de Kárpáta ilyen fagyott csönd fogadott, képzeld el, amikor elmondom ennek a janicsár katonának a versét, és mondom magamban, hogy mit ronthattam én itt el. És akkor képzeld, feláll a tanítónő, és azt mondja, hogy gyerekek, ne járjunk úgy, ahogy ez a török-magyar katona járt, hogy elfelejtjük anyanyelvünket, a magyart.
Igen,
és így fogjuk beszélni. Szóval igen, egészen különleges élmény. A másik élmény. Hatalmas élményem volt Egyiptomban járni. Hatalmas élményem volt az, hogy olyan egyiptomi diákok hallgattak meg, akik valamikor a 70-es években itt tanultak Magyarországon, többnyire a Műszaki Egyetemen és az Orvosi Egyetemen. Na mostan ők számon tartották azt, hogy a magyaroknak van egy nagy költője, aki 1905-ben született, úgy hívják, hogy József Attila. Mindez 2005-ben volt. És egyszer kapok a minisztériumból egy telefont, hogy Egyiptomba kell menni, József Attila verseket mondani. Azt hittem, hogy vicc az egész. Juhász Zoliékkal, Berec Andrisékkal voltam kint. Nem volt vicc. Az egyiptomi diákok számon tartották József Attilát. Emlékeztek a nevére, sőt, emlékeztek a verseire is. Tehát ez egy egészen más élmény, mint amit előbb felhoztam neked, hogy szerencsés emberek tartom ilyen téren magamat, hogy megadatott nekem ez a különböző irányból jött élmény, világ, ami igen, egészen elképesztő. Tehát egy kárpátaljai élmény teljesen más, mint ugye hát az, teljesen így van, mint ez az egyiptomi élmény, de ha valóban megnézed, akár a vajdaságban, most visszatérve eredeti kérdésedre, akár a vajdaságban jársz, akár Kárpáton jársz, akár felvidéken, Szlovákiában jársz, ezek a sípok, ezek mind majdnem ugyanazt a dallamot szólaltatják,
igen,
meg.
Igen.
Vagy ugyanannak a dallamnak a variánsait. Mert a mindennapok égboltozata sajnos nagyon gyakran közös, azonos.
Igen, igen.
Tehát egyformán veszik, és talán mélyebben veszik, mint az anyaországi magyarok. Azokat a verseket, amelyek őket, az ő életüket érintik.
Értem. Na most te nem csak a magyar irodalmat szeretted, hanem úgy tudom, hogy valamilyen szinten a zenéhez is kötődsz, méghozzá a régi magyar zenéhez. Úgyhogy szeretném ezt a kérdést feltenni neked, hogy hogyan találkoztál a régi magyar zenével, zenei együttesekkel, és mit jelentettek életedben azok a műsorok, amelyekben együtt élt a zene az irodalommal?
Igen, hát ez egy nagyon izgalmas periódus az életemnek. Amikor tehát említettem, 71-ben Budapestre kerültem az ELTÉ-re, a Balassi Bálint szavalókörnek lettem a tagja, és 74-ben történt ez a Latinovics Zoltán által rendezett Balassi Bálintest, ahol Elkecskés András és Szabó István kísért minket, a betét dalokat ők adták elő gyönyörűen. És akkor kialakult egy kapcsolat az Elkecskés András együttese, a Kecskés együttes és közöttem, ami azóta is megvan.
Igen.
Na most rengeteget tanultam tőlük, mert az a zenei világ, amiben én beleléptem általuk, az még inkább megerősítette az én régi magyar irodalom iránti szeretetemet. Egyik legemlékezetesebb fellépésünk volt, talán veled ott találkoztam először, a Képes Krónikának a színrevitele. Gondold ugye el, vagy gondolj el a kedves hallgató, hogy az 1358-ban írt Kálti Már képes krónikája megjelenik a színpadon. Szövegben én voltam a narrátor, igen, zenében, táncban, és igen, még az iniciálék is, emlékszel talán, igen, ki lettek vetítve. És akkor ott láttam azt, hogy az irodalom és a zene mekkora egységet alkot, amikor Szent Istvánról esik szó, és megszólal a Sanctissimus Rex Stephanus, vagy Szent László, ugye, amikor emlékszem rá, épp arról esik szó, hogy 1083-ban ő avatja Szent Istvánt, és akkor igen, megszólal a gyönyörű Szent László himnuszunk. Igen. Aztán az aradi országgyűlésen Vak Béla hívei csürdöngölőt járnak, és igen, akkor a csürdöngölő, ahogy azzal a döbbenetesen nagy erejű zenével és hangzásvilággal megszólal. Óriási élmény az életemben, és azóta is elkísér. Hát nem is a régen ugye együtt voltunk a Zrínyi Szigetvári napokon, ott is mindig élmény hallgatni benneteket. El nem tudom,
nagyon megtisztelsz, amiket te mondasz.
El nem tudom képzelni, ha komolyan mondom neked az életemet, most már anélkül, vagy legalábbis óriási hiányérzetem lenne, ha ezzel a világgal, mely együtt fut ugye a régi, igen, magyar irodalmunkkal, ne ismerkedtem volna meg.
Igen, a Szigetvári Dzsámiban jártunk.
A Szigetvári Dzsámiban, úgy
most
van.
Most legutoljára.
Úgy van, úgy van.
Na most miután ebbe az évbe ugye Zrínyi év van, és igen, 450 éves jubileum van, úgy van, a szigetvári vereségnek, vagy
Szigetvár elveszésének.
Elveszésének, mert igen, nagyon nehéz erről beszélni.
Igen.
De ezt mi megünnepeljük, és feltétlenül kell, hogy a magyar hősökről mindenféleképpen, és lehetőleg minden évben meg tudjunk emlékezni. Én tudom jól, hogy a török és a magyar irodalmat is nagyon jól tudod, és meséltél nekem az előbb egy olyan szerelmes versről, amit egy visszatérő, úgymond igen, janicsár katona
igen,
mond el, két nyelven. Ez igen, ugye, ha jól tudom, törökül és magyarul van.
Így van.
Ha ezt a verset elmondanád nekünk, megkérnélek rá.
Ennek a versnek az a címe, hogy Gazeli Türkive Magyari, és a versszakok végén levő refrén, az Ej Mahisanem, török kifejezés, az annyit jelent, hogy én kis holdvilágocskám. Egyébként Balassi kortársról van szó, igen, tehát 16. század igen, második felében járunk. Én nem bántom te kegyelmed, jössz te szüvem én velem, csak me szünhi dzsráni le dzsánu dill, derdű elem, beníter kejleme szűvem, bükmeszünk belül migám. Jere szívem, jere lelkem, jere. Ej, ma hiszane. A csillub gülseni hűst ícsre bugunsor güllerün. File emile egibi alársa sahidan mikulun. Szeretem én tégedet. Ne isze begümei lejolun. Jere szívem, jere lelkem, jere. Ej, ma hiszane. Göreli Szent Putiszi Ménisahá, iki gözüm, jolunda, fejem adom, lelkemet is odahozom, te kegyelmes szeretőmnek, daimá, budur szözüm, jere szívem, jere lelkem, jere, ej, mahiszane. Sekrmüz deszane maula liszen hajkal már, éledün bazarümüzű, dükeli ahilezár, ne sírast, haszretile engemet, ah, lejline ár, jere szívem, jere lelkem, jere, ej, mahiszanem. Nem csodálság, gerider szenszeire, ej, szervigidán, de ne menj el ágyap, agiárile, ej, ruhire van, te kegyelmed rabja, hüszre vási kinszöj lerajan. Jere szívem, jere lelkem, jere, ej, mahiszanem.
András, nagyon szépen köszönöm ezt a szép verset és ezt a gyönyörű gondolatot, amit előadtál nekünk, és én úgy hiszem, hogy ennél szebb befejezést, amit most szeretnék a kedves hallgatóknak felolvasni, Ferenc pápának a Twitter üzenetét, amit szeptember 22-én írt, Ez is egy gyönyörű gondolat, és ez lenne talán ennek a gyönyörű beszélgetésnek a betetőzése és a vége. Minél inkább engedjük, hogy átölelje minket Isten szeretete, életünk annál inkább újjászületik. Én úgy hiszem, hogy ennél szebb befejezést nem nagyon tudtunk volna találni erre a nagyon szép tartalmas beszélgetésre, amiben kiöntötted a lelkedet, kiöntötted a szívedet, meséltél saját magadról. Úgyhogy András, nagyon szépen köszönöm neked ezt az őszinte beszélgetést. Én pedig szeretnék a Mária Rádió hallgatóitól elköszönni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Dr. Szabó András vers és prózamondóval Molnár Péter beszélgetett.
Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió Jó Hírek magazin.